Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Jó napot kívánok, Zajti Ferenc vagyok, az Országépítőnet podcastjeinek a szerkesztője, és velem szemben ül Jánosi János, ívüldíjas építész, akivel ma tulajdonképpen a családi házakról, otthonokról fogunk beszélgetni, de mielőtt még ezt elkezdjük, egy minapi eseménnyel kapcsolatban kérdezném. Jövőt építünk címmel volt egy díjosztó ünnepély, amin te is kaptál egy díjat egy óvodára. Mi volt ez, vagy melyik óvoda, ha tudjunk erről valamit meg?
Hát igen, a magyar kormány, most nem is tudom fejből melyik minisztérium, írt ki építészek számára pályázatot, megvalósult óvodák, bölcsödék kapcsolatban, bölcsödékkel kapcsolatban. Ez Kárpát-medencére írta ki, tehát nem csak határon inneni, hanem határon túli óvodákkal is lehetett pályázni. Ennek annyi az előzménye, hogy a magyar kormány egy nagyszabású határon túli óvoda bölcsődeépítési programot indított. Hát szerintem már idestova 3-4 éve. Erről az Országépítőben is részben beszámoltunk. Ennek Engelmann Tamás volt egy ideig, volt vándoriskolás a minisztériumon belül házigazdája, kvázi ilyen főépítési szerep. Részben sikereket is ért el, részben nem, most ez az Országépítőben erről beszámoltunk annak idején, és gondolom most jó értelembe véve ezt szerették volna egy kicsit értékelni, reklámozni, hogy igenis ez a program komolyan és komoly ráforításokkal ment, és ezek közül a legjobbakat szerették volna, gondolom én, díjazni. Ennek Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége volt az ilyen patronáltja, ő is ott volt az átadás ünnepségen, és ahogy ott elhangzott, körülbelül 70 pályamű érkezett be, 70 valamennyi, nem tudom fejből, és abból 22-t díjaztak, illetve ezen kívül még plusz 6 kiemelt díjazásban részesült, tehát elég komoly számú díjazott volt. Nagyon érdekesek voltak a számadatok, hogy több mint 3000 óvodát, bölcsödét újítottak föl, vagy építettek újat. Amivel én konkrétan kaptam ezt a díjat, az a Szadai óvoda, részben bölcsöde, egy kis csoportban bölcsöde, egy vegyes intézmény van, úgyhogy ezt még a főépítésségem idején terveztem oda Szadára.
Ezt mi be is mutattuk, ha minden igaz.
Igen, is, hogy emlékszem, igen.
De most térjünk át a lényegi oldalára ennek a történetnek. Ugye az óvoda, a bölcsöde, az iskola, mint tudjuk, második otthonunk, de most az elsőről lenne igazából szó. És itt főleg arról, hogy hogyan tervez egy építész egy családi házat, vagy egyáltalán ez a lebecsült családi ház építészet, ez hol tart ma? Mit kéne erről nekünk tudni laikusnak?
Hát szerencsés helyzetben van az ember, ha ott kezdheti a pályáját, ahol ez a szó, amit most te így valószínűleg teljesen jogosan mondasz, hogy a lebecsült, az pont az ellenkezője volt. Tehát a régi Rumbak-Sebestyéni utcai Makonába ez a családi ház az mindig egy kitüntetett szerep volt, és mi fiatalok, akik oda kerültünk, kvázi első között volt az, hogyha önálló, jó pár évig csak szerkesztettünk, rajzoltunk, dolgoztunk az irodában, mint fiatalok, és az első munkák között volt mindig, Imre erre nagyon figyelt, aztán a további építészek is, hogy önálló munkát kapjunk, és a családi ház volt az egyike. De ez soha nem is volt lebecsült. Amikor valaki bármilyen munkára, de mondjuk biztos, hogy családi házra is, nem emlékszem már ki volt, de úgy elhangzott, hogy most én nem tudok vállalni, nem tudom, ilyen kis munkát, mert most nagy van, meg nem tudom, tehát erre nem érek rá. Üvöltve jött ki az Imre az irodából, és azt mondta, hogy mi az, hogy kis munka? Nincs kis munka, meg nagy munka, csak munka van. Tehát eléggé megtanultuk az elején, hogy kell hozzáállni a dolgokhoz. Ez most már egy őszülő halántéka, továbbra is szinte az egyik legkitüntetettebb időszak az, amikor családi házat tervezhet az ember.
Hogy készül egy ilyen családi házterv? Tehát mivel fog hozzá az ember? Nyilván jön egy megrendelő, és azt mondom, hogy János úr, legyen kedves, tervezzen nekem egy házat.
Hát egy furcsa, ez változott az évek folyamán. Tehát az alapkiindulás, az alaphozzáállás az mindig is ez volt, amit az előbb mondtam. A legfrissebb élményem az mondjuk tegnapi. De ez jól tükrözi az elmúlt 20 év helyzetét szerintem, hogy alapvetően azért fiatalok építkeznek. Ritkábban van az. Van még most is, hogy velemkorú házaspár vagy család jön, de alapvetően most már megfordult a helyzet, és egy furcsa szituáció számomra is, hogy a megrendelőim fiatalabbak, mint én. Ez eddig mindig fordítva volt. Vagy hosszú ideig fordítva volt. Ez egy új szituáció. És azt veszem észre, hogy a mi időnkben, vagy a kezdetekben, de mondjuk az én fiatalomkoromra, mi információ hiányba szenvedtünk. Tehát gyakorlatilag nem lehetett hozzájönni semmihez, szamizdat kiadványok voltak, és ha valahonnan valami valóságos információt kaptunk, akkor mint a szivacs szívtuk fel, és cuppantunk rá, és mentünk, mert hogy ami körülvett bennünket, úgymond kvázi valóság, azt tudtuk, hogy az nem az, és hogyha valami a valóságra vonatkozó információt kaptunk, akkor azt próbáltuk felszívni. A mai fiataloknak pont az ellenkezője van. Tehát a mai korban. Információ áramlás van, gyakorlatilag két másodperc alatt a kütyüjén meg tud nézni bármit, ha nem tud valamit. Látom már baráti társaságokban is, hogy gyakorlatilag egy egészséges vita, egy egészséges beszélgetés ki se tud alakulni, mert abban a pillanatban a tájszerűség, ha valaki mond valamit, akkor a tájszerűségen már meg is nézi a Google-os, ez nem úgy van, nem 12, hanem 33. Ja, bocs, de nem az volt a lényeg, amit mondtam. Na, érted. Tehát, és jönnek a megrendelők, és gyakorlatilag semmiről nem tudnak semmit. Mert ez az információ áramlás, ami van, két perc alatt megnézi a neten, hogy milyen anyagok vannak, milyen, nem tudom én, cserép van, és ez még hagyján, de azt is meg tudja két perc alatt nézni, hogy akkor ő neki ezt tetszik, azt tetszik, ilyen ház van, olyan ház van, ilyen is van, olyan is van. És gyakorlatilag úgy jönnek ide, hogy nem tudnak semmit. Tehát vissza kell mennem gyakorlatilag a kezdetekhez, és az építésznek most a tárgyi részét mondom. Tehát szellemileg semmifajta irányultság és támpont nincsen. Most is nincsen az embereknek, és most a legtisztességesebb és a legnormálisabb embereketről beszélek. Tehát nem szélsőségekről, akik nem tudom én álomvilágban élnek.
De hát ebbe például nem segít az se, hogy most ilyen típus házterveket tolnak oda nekik, és azt mondják, hogy ezek közül választhatsz.
Hát, ahogy manapság egyre inkább érzem, minden igenis, meg nem is. Tehát alapvetően, ha azt mondom, hogy típusház, akkor bezenkedek róla, mert hogy ez így nem működik. De ha azt tenném mellé, amit én annak idején, amikor kiírták ezt a pályázatot, hogy építészek pályázatok, és a házon belül is volt erről egy kis beszélgetés, hogy akkor most hogy, miként nem hagyhatjuk cserbe a fülekéket, igenis kell, és jó házakat kell, és a főépítészeknek segíteni kell ezt a dolgot, akkor én azt tettem mellé, hogy igen, ha ez így van, akkor mellé teszünk egy olyat, hogy adaptálás. Ehhez a programhoz, ami szerintem a legfontosabb lenne. Tehát főleg egy olyan főépítési rendszerrel, ami Magyarországon van, a főépítési kollégium mellé áll ez az ügy mellé. És azt mondja, hogy igen, adott esetben 2 forintért, vagy külön, ahogy létrehoztak erre külön keretet, akkor létrehoznak arra is külön keretet, tehát miért dolgozna már ingyen egy főépítész is, hogy ő akkor azt adaptálja oda. Mert igenis az elején ebben a programban bele is volt írva, hogy természetesen ezt adaptálni kell az adott helyre. Tehát mi végigcsináltunk, tudjátok, végigcsináltuk a Tanuszoda tornaterem programot, amiben most már számos eredményt elértünk, nem tudom, 60 fölötti a tornatermek száma, 40 körüli a tanuszodák száma, ami épül az országba, és még megy is a program mai napig is. De az alapkitétel volt az elején is, hogy oké, hogy típus terv, mert a medence mindenhol 25 méteres, meg a víz mindenhol vízszintes, meg az öltözők, legyünk őszinték, mindenhol úgy kell öltözni. De azt mi kikötöttük, hogy minden településre, amikor ezt adaptáljuk, egy külön építész csinálja ezt, és mindegyiket átformáljuk az adott táji környezetre, az adott településre, hogy nehogy már az álljon elő, mint ahogy bennünk előállt, amikor én a 90-es évek elején Moszkvába jártam Eklert Dezsővel egy munka kapcsán, kivittek bennünket, és este a Moszkvába, a Leningrád pályaudvaron, mert elvittek bennünket a Vörösnyíl Expresszel Leningrádba. És a Moszkvában, a Leningrád pályaudvaron felszálltunk, ez egy szociál épület, nagy Lenin kép van, ahogy a nyugati pályaudvar az óra, ott is egy óra, és alatta egy nagy Lenin kép volt, még ez 93-ban volt. És a Vörösnyíl Express egész éjszaka megy, és megérkezik Leningrádba. És amikor megérkeztünk Leningrádba, természetesen a vonaton iszogatás volt, hajnalban orosz építészekkel beszélgetés, hajnalban aludtunk el félrészegen, és hajnalban, vagy 6 órakor meg ébredtünk Leningrádba a pályaudvaron, és kiszálltunk ilyen kótyagosan a vonatba, és hirtelen ilyen szürreális élmény volt, mert ugyanabban a házban voltunk, ugyanúgy ott volt az óra, ugyanúgy alatta volt a Lenin, és ki volt így, hogy Moszkva. És akkor mondtuk, hogy most mi van? Nem mentünk sehova? Mert ugyanúgy nézett ki a Leningrádi pályaudvar, mint a moszkvai pályaudvar. Na, tehát, hogy nehogy az fordulja elő, hogy valaki Zalaegerszegen betér az uszodába, és félrészegen egy debreceni szállodába fölébredve a nyaralásán, vagy pihenésén elmegy úszni, és azt mondja, hogy mi van? Most akkor én Zalaegerszegi uszodába vagyok? Tehát ezt így vállaltuk. Visszatérve a kérdésedre, tehát igen, ha az mellé van téve, és ezek a házak személyre vannak szabva, és falura vannak szabva, településre vannak szabva, telekre vannak szabva, és hozzáteszi az az építész azt a kis pluszt, amitől az egyedi lesz, és személy is lesz, akkor még azt is tudom mondani az eredeti kérdésedre, hogy nem biztos, hogy baj a típus terv. De úgy, ahogy, bocsánat, még egy mondatot, úgy, ahogy régen volt, hogy a Rumbaksebestyén utcában a Makonával szembe volt a TTI, a típus tervező intézet. És a történetet ismeritek, amikor onnan bejött, tehát mindenki jött vidékről, megvette a tervet, de egy terv se volt senkinek jó. És akkor átjött szembe, mert ki volt írva, hogy Makona a tervező kiszövetkezett, és átjött az emberke, hogy ezt ő szeretné, hogyha mi átterveznénk. A történetet már nem mesélem hosszú.
Na, tehát lényeg az, akkor most én megérkezek János építészhez, és megkérem, hogy egy házat tervezzen nekem. És én ismerem, látom az anyagokat, mert jól informált vagyok, kütyümön pillanatok alatt kikeresem, hogy nekem itongból kell-e, vagy B30-as téglából. Látom a típusterveket, hogy én egy ilyen mediterrán házat akarok, de hát az nekem nem fog összejönni. És akkor oda megyek János tervező úrhoz, hogy hát legyen kedves egy olyan szép házat megtervezni nekem, amit én láttam múltkor az újságban. Mi a teendő ilyenkor?
Tehát visszatérve az előző dolgomra, hogy a friss élményem, ami egy napja volt, az alapokról kezdi az ember. Tehát amikor tapasztalja azt, hogy hallatlan mennyiség információ van a fejekbe, akkor ezt letisztítja. Visszamegy gyakorlatilag a kezdetekhez. Milyen család, hol élnek, hány gyerek van, hány gyereket szeretnének, mennyi pénzt szánnak a házra, a mostani házba, ahol élnek, lakásba, mi jó, mi nem jó, mi fontos, mi nem fontos. És akkor igen, de nem már azt szeretném mondani, nem. Tehát nézzük meg. De ez nem az olyan lakás, amit nem is nagyon szeretünk, és nem, de nézzük, mi az, amit akkor nem szeretek benne, vagy miért. De ezt nem mi csináltuk, és nem baj. Csak nézzük meg. És akkor lelassul az ember, a férj már az óráját nézi, hogy akkor most elkésik-e a tárgyalásról, vagy nem, de ezt muszáj. Mert ki kell zökkenteni abból a helyzetből, amiben vagyunk, és megpróbálni a lényegére koncentrálni. És amikor ez így sikerül, hogy akkor oda jutottunk, hogy igen, körülbelül ilyen családról van szó, akkor oda jutottam mára, hogy a legfontosabb, sajnos gépésznek kell lennem, szinte az elsők között, előbb mondtam valamit, hogy program, meg megismerni, meg nem tudom mi, de utána gépésznek kell lennem. Mert ez a fajta kamu, direkt mondom ezt a szót most, amit zöld programnak hívnak, és ökológikus gondolkodásnak hívnak, és energiahatékonyságnak mondanak, az iszonyú erősen van jelen a mai fiatalokban. Tehát aki nem bevásárlók szatyorral megy vásárolni, az egy utolsó gazember. Aki nejlon zacskót mer használni, az egy utolsó gazember. Félértés ne essék. Én sem megyek nejlon zacskóval vásárolni a piacra. Sőt, a lányom által vart kis szatyrokkal megyek, és szerintem nagyon jó dolog ez. De azért mondtam a kamu szót az elejére, mert ezt az én a saját szakmámon belül látom, hogy ez mit jelent. Tehát visszatérve a megbízókhoz, biztos, hogy mindenki napelemet akar, mindenki biztos, hogy fűtésbe már nem akar gázt meg egyebet, amivel alapvetően nem lenne bajom. Mert hát legyünk őszinték, az, hogy rohadt fontos probléma ez, az, hogy süt a nap, és a napból áram van nekem a konnektoromban, ez egy rohadt jó elv. Az, hogy nem használok gázt, és nem tudom én, mivel fűtök, és mondjuk a vízhőszivattyúk, ami fűtésre használunk, ami ugye úgy működne elvileg, mint a tokai pince, hogy a tokai pincében mindig 16 fok van. Télen, nyáron. Tehát magyarul, itt van alattunk egy ilyen víz, ami a föld hője miatt állandó hőmérsékleten van, és nem 10 fokos csapvizet kell fölfűteni az adott esetben kazánnak vagy bárminek, hanem már 16 fokos vagy 17 fokos vizet, és ezt az energiát megnyerjük, sokkal kevesebbet használunk, ez tök jó. Tehát egy jó gondolat. Csak mögé még, ami mögé van téve, technológia, az egy kamu. Például elmondom konkrétan. Az én családi házam, Csillaghegyen lakom, körülbelül 16 ezer forintot villanyszámlát fizetek havonta egy ötfős családdal. Ez, ha ezt én ki akarom váltani napelemmel jelen pillanatban, az körülbelül 5 millió forint, kiszámoltattam, megkérdeztem. Körülbelül 5 millió forintba kerül, hogy ezt a napelemmel, ezt a mennyiséget fullra kiváltsam. Itt most nem megyek bele abba a részletbe, ha rávetül egy fa árnyéka, akkor nem csak azt a kis árnyékot vesztem el áramba, hanem jó pár napelem kiesik. Vagy ugye a napos órák száma, meg az egyéb is mind csak becsült adat, de vegyük azt, hogy ez igaz. És körülbelül az az átlag kijön, amit ők mondanak. Most meg már ugye tavaly júliustól nem is éves elszámolás van, hanem havi elszámolás van, tehát megint egy kicsit árnyalja a képet, de ezt is tegyük félre. Ez, ha beszorzom a 16 ezer forintomat egy évre, az azt jelenti, hogy körülbelül 160 meg 32, ez 200 ezer forint az éves energiafelhasználásom. Az 10 évre 2 millió, 20 évre 4 millió forint. És 20 év múlva nem kidobom a kukába a napelemet, mert tönkrement, hanem úgy, mint a akkumulátorokat, meg az elemet, veszélyes hulladék. Nem is tudom kidobni a kukába. Akkor miről beszélgetünk itt ennek kapcsán? Persze, az ingyen adják, akkor érdekes a szituáció, mert a fiam is kérdezte, hogy van ez a program most, és akkor ő föltenni a házára, és hogy hát fiam, ha ingyen adják, azt már csak morálisan teszem hozzá, hogy nem ingyen, mert az én pénzemből, meg az EU pénzéből, de neked ingyen van, akkor jó, hogy megéri, mert akkor nem kell fizetned a 10 forintot havonta, természetes. De ugyanez elmondható, mindenki jön a levegő hőszivattyús kazánnal, hogy akkor ő biztos, hogy azt akar. Elfelejtve azt, hogy amit én az előbb mondtam, hogy lelassuljunk, és hogy mi a fontos, szinte ez az első. Ezt mondják. Én igen, levegő, mert én nem akarom károsítani a közvetet, én ezt akarom, én azt akarom. Mi a levegő hőszivattyús kazán? Egy hűtőgép. Csak fordítva. Van benne egy kompresszor. A hűtő az hideget csinál a környezeti levegőből, ez meg meleget csinál. Ennyi. Árammal működik, ki pont-pont-pont sok árammal. És akkor menjünk végig a dologba. Most bocsánat, belemegyek egy kicsit ebbe, mert akkor lesz érzékelhető a mondandómnak a lényege. Van levegőhőszivattyús kazán. Ez természetesen, ha mínusz 10 van kint, akkor a mínusz 10-ből csinál plusz 22 fokot, amivel a lakásba akarom csinálni. Ehhez kell egy rohadt nagy külső egység, ami úgy zúg, mint az állat. Nincs Magyarországon ma a lakóvezetben, mert családi házról beszélgetünk, 52 decibel a nappali zajterhelés, és 45 decibel az éjszakai zajterhelés. Nincs olyan gép, ami ezt tudja. Ma Magyarországon forgalmazott gépek között a legjobb is 61-néhány decibellel megy. És amikor ezt én mondjuk főépítészként, mert nálunk településképi bejelentés köteles, nem lehet klímát vagy ilyen egységet csak úgy kitenni a homlokzatra vagy a kertbe, akkor rendszerint ezt mindenki a szomszéd fele teszi. És mondom neki, hogy miért nem ide teszi a saját teraszára? Hát ez zúg egy kicsit. Hát de mondom, akkor szomszédnak nem. Hát azért annyira nem zúg, meg ez csak éjszaka megy. Hát mondom, pont éjszaka, ahol aludni szeretnének az emberek, akkor fűt a legjobban. Tehát ez egy probléma. A következő része. Ezek a kazánok akkor hatékonyak valamennyire, hogyha nem, mint a régi fatüzelésű vagy vegyestüzelésű kazánok 80 fokos előre menő víz van, hanem csak mondjuk 40-50 fokos, ezért túl kell méretezni a radiátorokat. Ha túlméretezem a radiátorokat, ez már a kondenzációs gázkazánoknál is így van, ezt benyeljük, rendben van. De akkor ez nem nagyon hatékony. Olyan 0 fokig van valamiféle megtakarítás a gázhoz képest, de ahogy átlép a mínuszokba, ez nem hogy megtakarítás, hanem körülbelül annyi. Ennek úgy van olyan megtakarítása, mint amit az embereknek mondanak, hogyha hűtésre, fűtésre is használom. Tehát azt hiszem, hogy gázgazánnal fűtök télen, és klímával hűtök nyáron, és veszem ezt a komplett energiát, mert a klíma eszi az áramot rendesen, akkor azok a hatásfokok vannak, amiket ők mondanak megtakarításként. Tehát magyarul nem elég csak a radiátor, akkor a radiátorokat dobhatom a kukába, mert ahol hűteni nem lehet. Tehát hűteni olyan rendszer kéne, vagy padlófűtés, az van a gázkazánnál is, de azt nem nagyon szeretik, mert azért még a meleget a lábnak az rendben van, egy bizonyos hőfokig, de a hideg az nem túl jó a lábnak. Akkor átmegyünk, hogy mennyezetfűtés, mert akkor a mennyezetre tesszük fel ezt. Az a fűtésnek nem olyan rossz, de ezt is tegyük félre most ezt a dolgot, de szépen tud hűteni. De akkor felejtsd el a fafödémet és azt a fajta mondjuk természetes, melegebb világot, amit egy családi háznál elég fontosnak tartok, mert minden anyagnak van rezgése, minden anyagnak van kisugárzása, ha tudunk róla, ha nem. A macska nem véletlenül a vízére fekszik, a kutya meg nem fekszik oda, csak mi ezt elfelejtettük. Ők már a földrengést is jobban tudják, hogy mikor lesz, megint zárójel bezárva. Akkor ezt felejtsd el. Jó, akkor ezt nem, mondja a család, hogy mégse ugyanez a család, akiről most beszélünk, aki tegnap itt volt, akkor nem, mert ők fafödémet, meg természetes anyagokat szeretnék, mert ők ökok. Ez tök jó. Akkor jön a falfüttés, a következő az lehet, hogy falfüttés. De akkor felejtsd el ez, amit itt látunk ebbe a teremben is, mondtam nekik, hogy te egy képet csak úgy kiraksz, hanem veszel magadnak egy kis kézi hőkamerát, szólsz a férjednek, hogy na, légy szíves, rakjátok már ki a képet a falra, akkor előtte hőkamerával végignézem, hogy nehogy mely csövet üsse ketté. Hát ez se túl szimpatikus. Akkor jön egyetlen vala, ami hűteni, fűteni tud, amit úgy hívnak, hogy fenkói. Nem tudom, mi a magyar lefolytott neve, ez egy olyan egység, ami levegőt, tehát vízzel működik, és rácsos, biztos mindenki látott már szállodákban, nagyrészt ilyen van, az fűt is. Ez nagyon szép dolog, mert amikor így beszélgetünk, valószínűleg nem is hallanánk. De amikor én este a hálószobában lefekszem, most hagytam direkt egy kis csendet, ez fújja a levegőt. Én a szállodákban mindig kikapcsolom. Mert nem tudok rá aludni, el vagyok tőle szokva. Lehet, hogy aki megszokja, akkor tud vele. Tehát nincs ott az a technikai fejlődés, az a fajta dolog, mint ahogy ezt nyomják. És amennyi pénzzel ezt támogatják. És közben a semmit veszed meg drága pénzen, és tudatodban még úgy vagy, hogy te akkor ökológikus vagy. És azt a fajta dolgot, ami régen természetes volt, most direkt mondok ilyen sztereotípiákat, hogy az 1/10-es tornác a parasztházon nem azért 1/10-es tornác, mert hogy az ott nagyon jó volt kijönni, azért is persze, mert jó kijönni a gangra, hanem a nyári napot gyönyörűen lefogja, a téli napot gyönyörűen beengedi. Az, hogy padlás volt, az a modern építészetben Le Corbusier, hogy a funkcionalizmus és a felesleges plusz, és az a plusz légtér az nem gazdaságos, és nem szociális, és egy mekkora, az egy akkora kamu. A padlás az egy olyan puffertér, ami ezt az átmeneti zónát biztosítja, a födémre hat leginkább a meleg földűre egy lapostetős házba. Az emberek beáraszták. Ha valaki a panelba az utolsó emeleten lakik a lapostető alatt, az fel annyiba kerül az a lakás, mint aki egy közbenső lakásba lakik. Mert már megtapasztalták az emberek. Tehát, és nem beszélve már arról, hogy ez mindig egy szerves, egységes rendszer, visszatérve a parasztházhoz, hogy télen fölholták a terményt, azt a rengeteg kukoricát például, az mind hőszigetelt. És mikor hőszigetelt? Télen, amikor a meleg kellett. Vagy az anyagok használata. Hogy miért használnak, mert ugye akkor visszatérünk a családra, hogy milyen anyagból, meg hogy legyen a ház. És akkor fölmerül könnyű szerkezetes, fölmerül farönkház, mert ez is tetszik, meg az is tetszik, meg ez is, meg ilyen is van, meg olyan is van. Én mit gondolok erről? Hát erről én azt gondolom, hogy nézzük meg, hogy miért nem véletlenül építkeztek Erdélybe fával. Mert egyrészt rengeteg volt, másrészt nagyon nagy téli hidegek vannak, és nincsenek nagyon meleg nyarak a gyimesekben. És az is hozzátartozott, hogy egész nap kint vannak az erdőn. Amikor hazamennek, akkor begyújtanak a kályhába, és a fának megvan az a jó tulajdonság, hogy alapvetően jó hőszigetelő, aránylag jó hőszigetelő, és mivel, hogy nincs olyan nagy tömege, nagyon gyorsan át lehet fűteni, és nem lesz az a helyzet, mint az én rácalmási nyaralomban, ami vályok parasztházak, hogy a fiamék le akarnak menni szilveszterezni, akkor kell szólni a papának, hogy egy héttel fűtsön már be, mert lehet, hogy a levegő 22 fokos lesz, amikor ők ott begyújtanak, és működik, de a falból süt a hideg, mert annak meg egy nagy tömege van. És nem véletlenül, hogy mondjuk az Alföldön, vagy itt a laposabb részeken pedig vályokházakat csináltak, mert föld az mindenhol volt, és abból csinált, és vannak nagy téli hidegek, és vannak nagy nyári melegek is, mert a nyári melegre tömeg kell. Én megtapasztalom rendszeresen nyaranta, hogy milyen jó dolog az mondjuk egy 35 fokos kánikulába, egy kellemes vasárnapi ebéd után bemenni a hűvös szobába és aludni egy fél órácskát. Hát az unokámat meg a gyerekeinket annak idején föladunk rá kis hálózsákot, mert olyan, a kintihez képest olyan jó hűvös van benn, hogy nehogy megfázzon délben, amikor alszik.
És légkondi nélkül.
Légkondi nélkül. Mindenfajta energia nélkül. Ez a fajta szemlélet, ez a fajta gondolkodás, ez gyakorlatilag teljesen kiveszett. És amikor látom a, bocsánat, hogy így mondom, csillogó szemeket, mert ők is isszák, mint a szivacs, hogy jé, mert elmenek egy gépészhez, egy gépész tisztelet a kivételnek, és én nagyon sok gépészhez dolgozom, de mind azt mondja, hogy tehát levegő ősz, hogy természetesen. És nem véletlenül mondja azt, mert most már 2021-től, vagy 21-től Magyarországon is a családi házakat 25% kötelezően megújuló energiával kell tervezni és építeni.
De még a fa megújuló energia, most is.
Most kapaszkodj meg. Ez így igaz, csak amikor a számítást veszed, a cserépkája nagyon-nagyon minimálisan számít bele. Csak olyan, most a számokról beszélek, amit megadnak, ami alapján nekünk számítanunk kell. Olyan minimális, hogy gyakorlatilag azzal nem tudod kiváltani, nem tudod produkálni a 25% megújulót. Ha már az a lényeg ebben a jogszabályban, hogyha ez irányítható rendszer, tehát mondjuk kerítető szivattyúval egy rendszerben van, akkor már egy kicsit jobb, tehát magyarul vízteres kandalló és a fűtésrendszeredre rá van rakva, akkor már egy kicsit jobb, de még mindig nem fogod tudni elérni. Nagyon-nagyon-nagyon le kéne hőszigetelni, meg mindent csinálni a házzal, ami irreálisan gazdaságtalan, hogy csak mondjuk egy keringetett rendszerű vízteres kandallóval te igazolt, hogy ez 25% megújuló.
Tehát most teljesen úgy érzem magam, mint amikor bementem tegnap a cukrászdába Kecskeméten, és megkérdezte tőlem a eladó kisasszony, hogy mit kérek, barna, fehér vagy zöld törcsért, cukros vagy cukratlan, hosszút vagy rövidet. Tehát belépek egy ilyen építészhez, és kapásból leönt engem, hogy akkor most vályokból, kőből, téglából.
Jól érzékeled.
És akkor totál zavarba vagyok, tehát akkor hogyan lépünk tovább? Tehát eljutunk odáig, hogy azt mondom, hogy jó, én gyerekkoromban emlékszem, hogy micsoda hőérzetet adott egy cserépkája, én szeretném a cserépkáját, mert annál jobb fűtés nincsen. Nyilván nagyon jó egy téglaház, mert az, ahol én lakom, oda az való, és a vályog az azért nem, mert vizes Dunaparti területen lakom, nem feltétlen jó. Tehát megegyezünk mondjuk az anyagokban. Mi történik utána?
Ez azért mondtam így, tehát eddig két dologról beszélgettünk. Egyrészt lelassítom és a programra koncentrálok, aztán megpróbálok rendet tenni abba a káoszba, ami most van, és utána csak arról szeretnék beszélni, hogy megtudjam, hogy nekik mi a legjobb, és tudjam segíteni őket abban, hogy nekik mi a legjobb.
Az hogy? Ez nehéz elképzelni nekem. Tehát mi az, hogy neki mi a legjobb?
Majd mindjárt akkor mondom. A kezdetektől,
mint egy pszichológus olyan.
Hát lassan olyan, igen. A kezdetektől fogva nem akartam magamnak házat tervezni soha, amikor másoknak terveztem. mert olyan iskolában nevelkedtem. De már így őszülő halántékkal, aztán már végképp nem. Tehát én valakinek szeretnék házat tervezni. És a valakinek, te mondtad, a pszichológusi folyamatnak az a lényege, hogy megtudjam, hogy valójában kik is ők, megtudjam, hogy valójában mit is szeretnének. Ez a játék, amit most itt eljátszottunk magunk között is, ez arra szól, hogy én minél több információt megtudjak. És akkor jön az a Makoveci mondás, amit sokáig nem értettem, most már nagyon-nagyon pontosan értem, hogy a megrendelőnek nem olyan házat kell tervezni, amilyet szeretne, hanem amilyet szeretnie kellene. Mert a kellenébe benne van, hogy én neki szeretnék, meg kell tudnom, hogy ő mit is kellene neki szeretni, és hozzáteszem azt a szakmai tudásomat, és azt a tapasztalatomat, és azt a rendszeremet, hogy ezt megpróbálom egy összefüggésbe beletenni, és kiválasztani hozzá, hogy látok-e benne a legjobb dolog a vályog, természetesen a te mondataidat hozzátéve, hogy azt olyan helyre a víz az ellensége, de azt ki lehet mindig találni úgy, árvízi területe nem teszek vályogot. Vagy ha teszek is, akkor valószínűleg favázassat teszek, hogyha ne is dőljön össze a ház. Pont. Ha véletlenül árvíz van. Tehát ezeket mindet megnézem, és megnézem, hogy ő rájuk ebből a megismerési folyamatból mi az, ami legjobban illik. És most az anyag oldaláról mentünk, de a legelején én a szellemi oldalról a program, hogy ők mit is szeretnének valami, hogy ki a család, hány gyerek van, stb. Stb. Mennyi pénz száll rá. És ebből, és aztán jön a helyszín, ez lesz a harmadik, egy adott telek. Nagyon sokáig, mert nem értettem, mert túl misztifikáltam az Imrének azt a mondását, hogy a hely szelleme, és kimész a telekre, és akkor ott megérzed, hogy akkor oda mit kell csinálni. Én ezt mindig ilyen lilaködös, ilyen nem tudom, miként fogtam meg fel belül a fejembe, hogy akkor, és hogy ehhez valami olyan különleges képesség kell, amivel nem biztos, hogy rendelkezem, és tanulnom kell még, és nem tudom mit, hogy akkor ezt a képességet, ezt a szellemi látást megszerezzem, és majd kimegyek a telekre, és csak így kinyitom a tenyeremet, és akkor igen, ez az. Nem. Most már ezt is kezdem érteni. Itt is csak semmi másra nincs szükség, csak le kell lassulni. Ki kell menni tényleg a telekre. Azt, tehát Google Earth nem pótolja. Nagyon sokat segít, ahogy a számítógép is nagyon sok mindenbe segít. A Google Earth is, ha gyorsan akarok valamit megnézni főépítészként egyébbe, amikor nem ezt a részét akarom megérezni, akkor nagyon sok mindenbe segít. De ilyen esetben ki kell menni a telekre. Nagyrészt, ha lehetőség van rá a megrendelővel, sétálni kell, le kell hajolni egy virágért. Most az unokámért újra tanulom ezt a dolgot az unokámmal, hogy ha kimegyünk az udvarra, ami csak egy 200 négyzetméter csillaghegyen most hétvégén megtörtént, és azt gondolná az ember, hogy menjünk el valami programra, vigyük el a gyereket, nem tudom, mert ez biztos nem lesz jó, és kimegyünk, és csak tanulnom kell tőle és figyelni. És hogy tud játszani egy bottal, egy nem tudom mivel. Ugyanúgy ide is le kell lassulni, és hogyha valami konkrét, tehát terepadottságok és egyebek is konkrét van, akkor kell tudni kérdezni, hogy mi a fontos, hogy a konyhádba besüssön a nap, vagy ne süssön be a nap, vagy hogy szereted, vagy érezni, hogy a szél honnan fúj, akkor minden milyen kilátás van, innen ezt látom, onnan azt látom, a hegyeket, a völgyet, a patakot, egy-egy fa, vagy ha van a telken ilyesmi, akkor az hogy állott, milyen régi, hogy görbül be meg a törzse, és egy kicsit itt sétálni, lelassulni, és ha nem is azt mondom, hogy egyből, de jön az, amit én mindig onnan fölülről váltam, az jön. És aztán, amikor most már egyre inkább úgy van, hogy amikor tervezek és elindul a tervezés, akkor az első skiccek után újra kimegyek a telekre. Ezért jó például az, hogyha az ember oda tervez, ahol főépítész, és pont ellenkezőleg, amit a szakma etikett meg a nem tudom mi mondana, hogy az összeférhetetlen, meg nem tudom micsoda, pont az ellenkezője. Most ez Szokolyára lesz ez a családi ház, én most 6 éve vagyok Szokolyán. Azért már sokkal jobban tudom, hogy hol mi van. Hogy az a telek hol van, milyen összefüggései vannak az adott települési környezetben. És időben is, persze Nyíregyházára is elutazok többször, de azért mégiscsak praktikusabb, hogyha én kint vagyok főépítészi napon, jövök, megyek, és visszafele mielőtt jönnék haza, akkor kiúrok egy 10 percre még, és nézem a rajzaimat, és akkor újra elképzelem ott, hogy hogyan van. Akkor hagyom egy kicsit állni, mint a jó bort, vagy a nem tudom mit, akkor azt félreteszem, mert az antropozófiából tudjuk, ugye, hogy a tudásnak az egyik legfontos alapja a felejtés. Tehát el kell felejtenem bizonyos dolgokat, félre kell tennem. Mint ahogy megtanultuk Kálmán Pistától is, hogy gondoljunk vissza az autóvezetésre. Ha úgy vezetnénk, mint ahogy megtanulták, hogy megnyomom a kuplungot, beteszem egyesbe, és aztán utána fölengedem lassan a kuplungot, és picit nyomom közben a gázt. Hát akkor itt, nem tudom, karabolok tömkele lenne a városba. Hát az már rutin. Elfelejtettem valamit, amit ott tanítottak nekem, de az bennem van egyfajta tudásként. A Waldorf iskolákban is így tanítanak, ugye az epohás rendszernek ez a lényege, hogy egy hónapig, másfél hónapig matematika van, aztán azt elfelejtik, mert jönnek más epohatantárgyak, és aztán tavasszal újra előveszik, és akkor az a felejtésből egy olyan passzív belső tudás, amivel jobban lehet építeni a továbblépéshez. De valahogy így van ez a mi szakmánkban is. És aztán természetesen kialakul valami kép, amit én gondolok jónak, mindig azt szoktam mondani, hogy ez a vázlatterv az enyém. Nagyon szeretném, hogy az önöké legyen, vagy a tietek legyen, és mindent el is követtem, lásd, jó hosszan beszéltem eddig is, ezek mind benne vannak ebbe, hogy a tietek legyen. Ezért ezt most elmondtam, elmutattam, minden esetben nem küldök át. Előfordult egy-kétszer, hogy átküldöm e-mailre a vázlattervet. Abból mindig bukta lett.
Miért?
Azért lesz belőle a bukta, mert nincs meg ez, ami most köztünk és a nézők vagy a hallgatók, bocsánat, ezt nem látják, hogy látom a te szemedet. És bemutatok egy házat. Azt mindenki máshogy értelmezi. És adott esetben, amit mondtam, hogy nagyon zavart világban élünk, mert rengeteg információval. Ő lehet, hogy egy dolgot meglát benne, leragad, és ez kihat az összes többire, és az egész nem tetszik neki. Közben meg, ha személyesen beszélgetünk, akkor én látom, hogy az nem tetszik neki, és ez egy olyan dolog, hogy a konyhát simán odaibb tudom tenni 10 centivel, semmi probléma. Látom, reagálok rá, oké, igazad van, nem tudtam, tegyük át, simán odébb tudom tenni. És nem ragadunk lenni a problémára, és megyünk tovább. És a lényegre koncentrálunk, és akkor kiderül, hogy tényleg mi az, ami valójában tetszik belőle, és mi az, ami nem. Ez nincs meg az e-mailes. Megnyitja, megnézi, ki tudja, hogy nyitja meg. Sire a gyerek, nem sire a gyerek. Van-e tényleg 10 perce, hogy megnézze, vagy nincs 10 perce, hogy megnézze. Vagy jön közbe két telefon, és impulzív, ilyen apró, nem, most nem tudom ezt a szót kimondani. Impulzusok, jó. Apró impulzusok érik, és ez egy ilyen zavart helyzetet keres. És nem fog tudni a lényegre koncentrálni. És jó esetben azt mondja, hogy gyönyörűen tetszik, mert pont egy olyan kép a látványterv megragadta és megfogta, de az esetek 80%-ában azt tudom, hogy az ellenkezője jön ki. Ebben biztos belejátszik az a pénz is. Mert azért egy családi háztervezés nem olcsó dolog. És azt is megértettem, hogy a Makovec azt mondta egyszer, hogy a pénzről egyszer kell beszélni egy asztalnál, úgy, hogy senkinek a gyomrában nem maradjon semmi, és utána el kell felejteni. És azért ez sok pénz, és hogy az nehéz manapság mindig ezt így meg rendesen kibeszélni, és az a tapasztalatom, hogy nagy részt az jön elő az emberekbe, hogy én, ha ilyen sokat fizetek, akkor nekem ne legyen 10 centi odébb a konyha, akkor ez nem jó. Tehát ez van benne, és ezt nem tudom személyesen beszélni, akkor ez félre mehet. Tehát ezt mindig személyesen megbeszéljük a vázlattervet, átnézzük, és utána odadom, hogy legalább 2 hét, nem érdekel, hogy nincs zöld csok, nem érdekel, hogy nincs zöld hitel, nekem már hónap be kell adnom, meg nekem már építkeznem kéne. Túlzok egy kicsit, természetesen, de igyekszem ezt elérni, és ugyanúgy legyen rá este ideje, adok, mindig átküldöm elektronikusan is, és fénymásolva is, papíron is adom. Mert a számítógépnek ez a kék fénye, meg a tabletnek az új húzogatása, az mindig egy kicsi más is belekavar. Legyen ott papíron is. És amikor este lefekszik, lehet, hogy a könyv helyett, az olvasás helyett, előveszi a tervet, mindig adok 2, hogy az asszonynak is legyen, meg a férfinak is legyen. Külön is tudják nézegetni. És akkor ott mindig mondom, hogy nyugodtan jegyzeteljenek is, írjanak rá, egyéb. És akkor utána, amikor ez megvan, letelik, akkor újra összeérünk, és átbeszéljük, hogy igen, itt azért az nem jó, az tetszik egyéb. És utána már megy számítógépbe a dolog, és számítógépben megrajzoljuk, kollégák ebben már nekem segítenek, felrajzoljuk, pontosítjuk, és mielőtt az is kész lenne, azt is munkaközibe átbeszéljük. De akkor már nem az alapvető dolgokról beszélgetünk, hogy nekem ívestető kell, meg nekem nem tudom, meg így nézzen ki, meg hobbitház legyen, meg nem tudom, minél legyen, meg földház legyen, meg, hanem már azon belül, de hogy azt a helyiség legyen egy fél méterrel nagyobb, mert nekünk a csizmák nem tudom, annyival, hogy az a gardrobnak nekem ott muszáj, hogy odébb legyen, és a másikból meg nyugodtan levehetünk. Hát átbeszéljük. Ez megy engedélyezésre. Manapság ebbe szerintem nagyon sokat javult a helyzet Magyarországon, bár káoszos, De az ember erről is lehántja a dolgot, akkor tényleg jobb. Ugyanúgy tervek egyszerű bejelentésnek hívják a családjáz esetében, régen építési engedély volt. Ugyanúgy tervek kellenek hozzá, építész kell hozzá, stb., de ezt egy elektronikus feletre fel lehet tölteni, és 15 nap múlva lehet kezdeni az építkezést. Nincs, mint régen, hogy 60 nap, meg a szomszéd, meg fellebbez, meg nem tudom micsoda. 15 nap. A hatóság csak azt ellenőrizheti, hogy minden papírnak, izének megfelel. Természetesen az adott főépítésszel a formát, az illeszkedést, az egyebet azt leegyeztettem, és utána lehet kezdeni az építkezést. Mi minden esetben készítünk kiviteli tervet családi házhoz is. Az utolsó kéményfejezet tagozatát, a csomópontot, mindent kirajzolunk, és amikor mi ezt kiviteli terv szintre visszük, akkor is még egyeztetek egyszer a megbízóval, hogy az az ajtó lehet, hogy 10 centivel odébb legyen, mert van egy szekrényem, amit a nagymamától örököltünk, és azt én oda be szeretném tenni a szobába, és pont 10 centi hiányzik, hogy az ajtónál. Tehát ezeket igyekszünk. És ebbe az igyekszünk végigvinni. És ebbe az is benne van, hogy igyekszem rávezetni őket, hogy ők is foglalkozzanak a házzal. Éljék meg, lakják be. Nagyon sok mindent ki tudok én már találni, mert már öregszem én is. De akkor az még mindig csak az enyém lesz az a ház. És ez többszörösen üt vissza a kivitelezés folyamán. Ez a plusz energia, ami úgy tűnik, hogy rengeteg energia, hogy én ezt így mondom, de a többszörösét nyerem vissza a kivitelezésbe, ha jó esetben végig tudom ezt vinni, mert amikor a kivitelezés elindul, és nőnek a falak, akkor a leghanyagabb, legtrehányabb, legelfoglaltabb, legbizniszment is elkezdi majd érdekelni. Ja, ez így van. Ja, hát ez nem jó, akkor tegyük már odébb. Na, ezt szeretném kikerülni, hogy addigra már ők is belementek ebbe a folyamatba, igenis átérezték, és akkor is vannak a terv, az körülbelül 90%. És akkor van egy 10%, de akkor már ők is érzik, én átlátom az egész házat, mert az alaptól a padlásig, a kupcserépig mindent végrajzoltunk, ismerem, a fejembe van, és akkor azt mondom, hogy jó, ezen változtathatunk. Itt egész sorra így jön ki a tégla, jó, tegyük odém, nem lesz semmi probléma. Vagy azt mondom, hogy nem, az meg faragd. Nem változtatsz. Azért van 22 centire, mert ott fölül az már úgy jön ki, hogy az már nem fog passzolni a fafödémhez. Tehát jó, oké, problémásabb, nem jön ki elég egész téglára, faragd azt a téglát. Hát ezt el tudom dönteni a helyszínen, és mindig járunk a helyszínre. Mindig. Mert a helyszínen, hát a mesteremberek sem olyanok. Én kezdetén azért jártam, egyrészt kötelező volt, mert nem akkor ezt megmondta, de akartam is menni, mert én tanultam a mesterektől. A Takas Anyi bácsot, az első nyíregyházi családi házam, amit terveztem, olyan íves, hullámzó ökörszem ablakokat tettem a tetőre, hogy azt már nem merném lerajzolni. Mert egy ökörszem ablaknak az a lényeg, hogy minimum kettő legyen a hossza, és egy csak a magassága, hogy a cseréppel ívesen ezt át lehessen fedni. Na, én pont fordítva rajzoltam. Egy volt a szélesség, és kettő volt a magassága. És én mentem, és nagyon boldogan mondtam Takas Anyi bácsinak, hogy mert szegény megbízó, az szenvedett, hogy nem talál rendes ácsot, aki megcsinálná. Takas Anyi bácsi egy nagykálói, kiváló ács volt, ő csinálta Eklert Dezsőnek a tékatáborba a dolgokat, tehát tudta a szakmáját. És fönn volt a tetőnő, elvállalta. És mentem, és mondtam az Attilának, Kovács Attila volt a megrendelő, hogy látod, Attila, mondtam, hogy meg lehet csinálni, csak rendes ács kell, ugye, Takas Anyi bácsi, meg lehet ezt csinálni, és így is át lehet hajtani a cserepet. Az öreg nem szólt semmit, fiatal voltam, 20-valány éves. Menjen le a tetőről, építész úr. De mondom, miért, Anyi bácsi, baj van? Nincs baj, megcsinálom. Majd a kész lesz, jöjjön föl. És megcsinálta. De mondta, hogy legközelebb ilyet ne rajzoljon. És akkor azért tudom most ezt így, mert elmagyarázta. Én befaragtam a cserepeket, meg át tudtam hajlítani a lécet, de csak úgy tudom áthajlítani a lécet, hogyha azt én előtte beáztatom az összes cseréplécet, nem tudom, én 45 fokba bevagdalom, és azt is ki kell tökölnöm, mert olyan erős íve van, hogy mondjuk csak kétharmadig vágom be, vagy csak egyharmadig vágom be, melyik íven, és úgy tudom ráhajtani, és most már nem mondom tovább, de megcsinálta. Tehát eleinte azért jártam, hogy tanuljak. Most meg azért járok, mert bizonyos dolgokat, amit meg tudok, azt át kell tudni adni, meg kell tudni értetni a mesterekkel, hogy a terv az nem csak egy szükséges rossz, hanem hogy az azért van, hogy az a valóság. Az a valóság, és ez jó iskola volt, mert azt is megtanultam a rajzra is már. Az kezdetek kezdetén, amikor én kiviteli tervet rajzoltam 4-5 évig a Makonába, nekem a rajz a staffázs volt. Mert a szakközépiskolában megtanították, hogy a falat így kell sraffozni, ilyen a fal, az ablak meg úgy néz ki, a rajzban, hogy az így néz ki, a nem tudom micsoda, az meg úgy, és úgy gondoltam, hogy ez a rajzi megfelelője. A Makonában meg megtanultam, hogy a rajz, minden egyes rajz, az alaprajz, a metszet, a homlokzat, az a valóság. Tehát az ablak, vágd el az ablakot képzeletbe, nézd meg, otthon fűrészed el, és azt rajzolod oda kicsibe. A léptéknek megfelelően különböző, mert 200-as szinten csak két kis vonalat húzol, 100-as szinten már rajzolt egy kis tokot is, és amikor 20-as csomópontot rajzol, akkor kirajzolod, hogy hogy van az ablaknak a tokja metszetbe, annak van egy kis légrése, oda megy be a gumiütköző, és az üveget hogy szorítod be. Az a valóság. Na ez tűnik el egyre inkább a valóság, hogy mi a valóság, és ki kell járni, hogy tudjuk mindnyájan, hogy ez a valóság épül, és a rajz is az egy valóság. És ezt kell megépíteni.
Volt neked egy nagyon érdekes gondolatod, hogy nem családi házakat, hanem otthonokat kell tervezni. Az mi? Mi a különbség? Hát egy családi ház is, az is egy otthon, nem?
Óriási különbség van a kettő között. Óriási különbség van a kettő között, mert egyre inkább azt érezzük, hogy minden területen kettő dolgot. Hogy a ház vagy design, szürke, fehér, lapos tetős, üvegkorlát, hogyha most mondom a mai divatos dolgokat, és hogy akkor egy státuszszimbólum, ami mindig is volt, vagy pedig csak egy ilyen födém, tégla, tető, ó, nincs nekem arra pénzem, csak hogy valahol tudjak lakni. És otthon attól válik, attól a plusztól, amit talán a telekre is, meg a helyszínre is mondtam, a hely szelleme, hogy úgy élik meg ezt az egészet, és itt jön be a nő, mert a férfi pedig férfire alkalmatlan sokszor. Mert hogy én ezt speciális helyzetben vagyok, 28 négyzetméteren kezdtük, és most már nem tudom, a hanyadik házat, amit újítok, építek, alakítok át. És hát nehéz helyzetben van szerencsétlen feleségem és családom, mert én mindent megrajzolok, és mindent kitalálok, és mindent intézek, és nem tudom micsoda, és akkor ez így lesz. Nem jó. 50-valány évesen most újítottuk fel a lakásunkat belülről, jutottam el odáig, hogy hiába, persze, ott van az én szakmai tudásom, de kell hozzá az a női. Most ezt direkt nemiség szerint mondom, mert mind van női principium, és van férfi, és minden férfiben van egy kis nő, és minden nőben van egy kis férfi, és ezek az arányai adja ki azt a személyiséget, amik vagyunk. Az a nőiség kell, amitől otthon lesz egy otthon. Attól az apróságoktól, a berendezéstől, attól a lélektől, ami nélkülözhetetlen. Amúgy csak négy fal lesz.
De ez nem építészeti feladat, mert ez hogy fordítod le építészeti feladat?
Minden építészeti feladat, minden. Minden, az egész világ építészet. Nekem. Úgy, hogy a belsőre sokkal nagyobb gondot fordítok. Tehát amikor azt mondtam neked, hogy a ház, családi ház az otthon, és igazából az építész otthona kifejezést kéne használni, és úgy felvenni, hogy kinek mi az otthona, az, hogy ebbe a belső építészet, a tereknek a kialakítása, az ajtó színe, a nem tudom mi, az ugyanolyan erősen benne van. Mert az építész hajlamos, én is. Mindenki narcisztikus valamilyen szinten, és hogy az úgy nézzen ki, és az nagyon rengeteg energiát fordít arra, hogy az az ő háza legyen mégiscsak, ha ő tervezte, és bizonyos szempontokat, a szakmát, a nem tudom mit, mindent belevesz, hogy azt úgy létrehozza azt a teret. És sokszor kevesebb fordítódik erre. És itt hátra kell tudni lépni. Egy építésznek ebben a szituációban hátra kell tudni lépni. Itt még erősebben érvényesül az, hogy nem magának tervez a házat, hanem valakinek, és az, hogy amilyet szeretnie kellene. És ezt nagyon meg kell tudni figyelni, és ebbe segíteni kell, de sokkal, tehát azt mondtam, hogy hátlább kell lépni, és sokkal nagyobb teret kell tudni engedni annak, akié lesz ez a ház, és itt jön be a női principium, itt meg már konkrétan a nő, a feleség, az anya, azokat a szempontokat sokkal jobban megfigyelni, és nem konkrét leszek. Tehát ma divatos, hogy nyers beton födén van egy házban, belül is. Mert és mondjuk homokfúvott üveg válaszfalak vannak. Életidegen. Látok ilyen házakat. És úgy lehet leginkább, és ez dizájn. És amikor én ezt mondom, akkor ez egy primkó falusi csáva vagyok, aki nem érti a magas művészetet. De úgy próbálok ebbe segíteni embereknek, hogy akkor elképzelek oda egy szaladgáló 2 éves gyereket. A homokfúvott üveget összetapogatja. Rossz esetben megbotlik a fakockába, vagy a duplóba, és beveri a fejét, és összetöri. A nyers beton födém az nem otthonosságot és melegséget ad a kandalló mellett, ahogy üdök, hanem sokkal inkább dizájnt és egy bunker jellege lesz. Lehet, hogy most divatos, és én dicsekszem, és ha jönnek a cool barátok, és akkor elcsámcsogunk rajta, hogy te nagyon trendi a házad, de szép. De nem jön az, ami egy fafödémből sugárzik. Csak azt most már ciki csinálni. Én voltam egy terv zsűribe, ahol konkrétan építészek szájából hangzott el, zsűriztük a házakat. Konkrétan építés szájából hangzott el, hogy ja, ez korszerű, fával, ja, korszerű. Ez most történt 1/2 éve. Erről beszélek, amikor otthonról beszélek. Ez ennyivel több.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ha valami még kimaradt, vagy úgy gondolod, hogy még nagyon benned van, és szorít, és mindenképpen el akarod mondani, akkor ne rejtsd véka alá.
Hajnalig? Nem.
Hajnalig is.
Mindig marad benne az emberben, csak annyi, hogy a múltkor az egyetemen, nem az egyetemen, most már
Egyetem.
Tényleg. A Volt Ibli Főiskolán tartottam előadást, és hasonló impulzitással mondtam a fiataloknak a dolgot, és hazafele bosszankodtam magamban, hogy basszus kulcs, a legfontosabb dolog kimaradt a végéről, hogy, és amit most itt láttak, hallottak, ne higgyenek el belőle semmit. Ez egyfajta dolog, egyfajta szempont. Ez rajtam keresztül, természetesen igyekszem nagyobb összefüggéseket, de mégiscsak rajtam keresztül, a szűrőn keresztül megy át. És amit itt hallottak, kedves fiatalok, és láttak, mert vetítettem házakat, hogy így, meg így, és nagyon impulzív, hogy ezt így kell, amiből nagyon az jön le, hogy ez csak így lehet. Pont az ellenkezője igaz. Ez egyfajta minta talán lehet, egyfajta gondolkodás lehet, de a világ sokszínű, nagyon sokféle jó megoldás lehet, és az egy fiatalembernek az a fontos, hogy válasszon mestert, kezdjen el utánozni, mint ahogy a 2-3 éves unokámnak, meg a gyerekeimnek is pofázhattam én akármit. Az tök mindegy, az itt, ki, itt be, ott ki, ugye mondja a magyar, még mutatja is, amit csinálok, meg ahogy mutatom, az a lényeg. És utánozzanak, szűrjék át magukat, és utána csinálják úgy, ahogy ők a legjobban gondolják. Ez csak egyfajta szempont lehet családi házakra, amit én mondtam, egyfajta gondolkodás, biztos nagyon sokféle jó gondolkodás van, de a lényeg azért az ott van mindig szerintem mögötte. Ezt kifelejtettem amikor.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a lehetőséget.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.